Kegyelem, néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A mi segítségünk, és a mi istentiszteleti közösségünk megáldása és megszentelése jöjjön a mi Urunktól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Hajtsunk fejet Isten színe előtt, és könyörögjünk a mi Urunkhoz imádságban eképpen. Kegyelmes Istenünk, szerető mennyei édesatyánk a Jézus Krisztus által. Alázatos szívvel csendesedünk el előtted, ezen a mai délutánon is, hálát adva te neked, és neked szentelve ezt a mai napot. Köszönjük neked, atyánk, hogy a te áldásaidat is szeretetedet vehetjük számba minden napon, amit adsz számunkra ebben a földi világban. Habár terhek sokaságát hordozzuk, és bűnök súlya nehezedik ránk, köszönjük neked, atyánk, hogy nem ezekre tekintettél, amikor meg akartál minket tartani, és meg akartál menteni, hanem a te szent fiad, Jézus Krisztus megváltó cselekedetére tekintettél, aki a keresztre vitte a mi bűneinket, aki megszabadított minket minden megkötözöttségtől és minden tehertől. Habár adósságok sokaságát halmoztuk fel életünk során, a bűn vonatkozásában, ami Urunk Jézus Krisztus minden bűnünkért egyszer s mindenkorra megfizetett, eleget tett. Köszönjük neked, atyánk, hogy ezzel a reménységgel állhatunk előtted ezen a mai délutánon is. Így kérhetjük a te bűnbocsátó szeretetedet, nem a mi érdemeinkért, hanem a te szent fiad, ami Urunk Jézus Krisztus szeretetért és megváltó hatalmáért. De könyörgünk hozzád a te szent lelkedért is. Kérünk, a te lelkednek világossága tölts el a mi szívünket és elménket, hogy valóban megérthessük, mit is jelent számunkra az a hatalmas isteni kegyelem és isteni szeretet, amivel körülveszel bennünket, amivel leveszed rólunk azokat a terheket, amiket mi már nem tudnánk elhordozni. Kérünk a te szent lelked által, világosítsd meg számunkra ezt a mérhetetlen isteni szeretetet és kegyelmet. És kérünk, hallgasd meg a mi imádságunkat szeretett fiadért, Jézus Krisztusért, a mi Urunkért. Amen. Istennek az a szent igéje, amelyet most olvasok számotokra, és amelyről szólni szeretnék előttetek Isten szent lelkének a segítségül hívása által ezen a mai vasárnap délutánon írva található a mai napra kijelölt új szövetségi igében a bibliaolvasó kalauz szerint. A János evangéliumának 12. részéből szól az alapige, az első 8 versből eképpen. Jézus tehát 6 nappal húsvét előtt elment Betániába, ahol Lázár élt, akit feltámasztott a halottak közül. Vacsorát készítettek ott neki, és Márta szolgált fel, Lázár pedig a Jézussal együtt ülők között volt. Mária, aki elővett egy font drága valódi nárdus kenetet, megkente Jézus lábát, és hajával törölte meg. A ház pedig megtelt a kenet illatával. Tanítványai közül az egyik, Júdás Iskáriótes, aki el akarta árulni, így szólt. Miért nem adták el inkább ezt a kenetet 300 dénárért, és miért nem juttatták az árát a szegényeknek? De nem azért mondta ezt, mintha a szegényekre lett volna gondja, hanem azért, mert tolvaj volt, és a nála lévő erszényből elszeregetett, amit beletettek, Jézus erre így szólt: hagyd, hiszen temetésem napjára szánta, mert a szegények mindig veletek lesznek, de én nem leszek mindig veletek. Eddig az írott ige. Szeretett testvérek, keresztény gyülekezet! Nem is olyan régen egy másik evangélium olvasása kapcsán volt napi igénk ez a bizonyos történet, így tehát bizonyosan elevenen él még az emlékezetünkben, ha némi részben más módon is ez a bizonyos történet egy másik evangélium híradása kapcsán. Három evangélium írja le ezt a bizonyos történetet némileg eltérő módon. Máté és Márk leírása egy tőről fakad, és azt lehet mondani, hogy a két evangélium tudósítása között e tekintetben nincs is érdemi különbség, csak apróságokban tér el a két evangélium egymástól. Jánosé néhány dologban pontosít és konkretizál, mint ahogyan ez sok vonatkozásban jellemző a negyedik evangéliumra, ami évtizedekkel később iratott, mint az első három, és tulajdonképpen ebben a negyedik evangéliumban, a János evangéliumában már bizonyos hittapasztalatok is benne foglaltatnak, meg olyasfajta pontosítások is, amelyek esetleg félreértésre adhattak volna okot. Jó tehát a János evangéliuma szempontjából is látni egy-egy evangéliumi történetet, mert egészen új megvilágításokat adhat számunkra, és másfajta hit élményekkel gazdagodhatunk egy-egy történet kapcsán. Máté és Márk híradása szerint Jézus és tanítványai megvendégelése Betániában, a leprás Simon házában történt, nem sokkal húsvét előtt. János rámutat, hogy ennek a történetnek fontos szereplői Lázár és az ő két nőtestvére, Mária és Márta. Nem sokkal korábban olvashatunk róluk itt a János evangéliumában, a Lázár csodálatos feltámadásáról, és hogy az ő testvérei miképpen fogadták ezt az isteni csodát. Feltehetően Simon volt az a tehetősebb ember, aki megtudta vendégelni Jézust tanítványaival együtt, és mások is részt vehettek ezen a bizonyos vacsorán, elsősorban is azok közül, vagy döntően azok, akik jól ismerték Jézust Betániában, vagy különösképpen azok vettek részt ezen a vacsorán, akiket Jézus meggyógyított, vagy valamilyen csodát tett velük. Simont is valószínűleg Jézus gyógyította meg a leprából, és bizonyosan ezért kapta a leprás előnevet. A Jézus körül lévők között, ott az asztal vendégségénél, ott van Lázár is, akit nemrég támasztott fel a halálból. Hatalmas dolog volt valakit meggyógyítani egy gyógyíthatatlan betegségből. És az ókori világban a lepra gyógyíthatatlan betegség volt, ezt így is könyvelték el, az ószövetségi törvénybe is így foglaltatott bele, hogy ebből a betegségből nem lehetett meggyógyulni, egyetlen dolog történhetett, valami isteni csoda folytán, ha esetleg valaki meggyógyult. De ha ilyen dolog történt, ha isteni csoda történt, és valaki ebből a gyógyíthatatlan betegségből meggyógyult, akkor el kellett menni a papok elé, hogy lássák és nyugtázzák azt, hogy itt valóban egy isteni csoda történt. És mégis maga az élő csoda Lázár ott ezen a vendégségen, és a szó szoros értelmében ő a legnagyobb csoda, mert hiszen nem egy gyógyíthatatlan betegségből gyógyult meg, hanem a halálból támasztotta fel Jézus. Ez az ember, aki visszatért a halálból, bizonyosan másképpen látta, másképpen szemlélte, másképpen értékelte immár ezt a földi világot, habár még egészen új volt és friss volt benne az élmény, de bizonyosan úgy élte meg ezt a helyzetet, hogy mindaz, ami addig történt az életében, az egy más megvilágításba kerül, és mindaz, ami előtte van a jövőt illetően, az is egy különös csoda. Isten csodája, hogy egy új életet és egy új lehetőséget kapott. Lázárnak a Jézushoz való kapcsolata és viszonya is megváltozott, és ez a bizonyos csoda és esemény a hozzáfűződő kapcsolatát is megváltoztatta. Azzal a hittel és lelkülettel van ott a Jézus közelében, hogy egy bizonyos pillanatban elveszített mindent, elveszítette azt, ami az ember számára legfontosabb, az életet, de Jézus visszaadott neki mindent. Márta, a legidősebb testvér a három közül, ugyancsak tanúja és részese volt annak a bizonyos csodának, amikor is Jézus feltámasztotta a halott testvérét. És azzal igyekszik most meghálálni a hatalmas csodát, hogy Jézusnak és tanítványainak szolgál ezen a bizonyos vacsorán. És bizonyosan tisztában van azzal ez az asszony, hogy amit ő nyújthat hálája jeléül ezen a bizonyos estén, alig valami ahhoz mérten, amit Jézus cselekedett, amikor visszaadta a testvérét. Márta számára mégis igazi megnyugvást jelent, hogy annak a Jézusnak szolgálhat, és az ő tanítványainak, akitől oly sokat mondhatni mindent kapott. A másik testvér, Mária, aki ugyancsak részese és tanúja volt a feltámadás csodájának, ő is cselekszik-e történet szerint, és tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy ennek a történetnek ő az egyik főszereplője. Egy drága kenettel érkezik, hogy azzal mutassa meg háláját Jézus iránt. A testére keni ezt a bizonyos kenetet. Így ad hálát testvére feltámasztásáért és mindazért, amit ezeken túl ő maga is kapott az élet urától, Jézus Krisztustól. Máté és Márk evangélista nem nevesíti azt a bizonyos asszonyt, aki ezt a dolgot cselekedte. A másik két evangélium ezen történetében nem találunk nevet, aki ezt a drága kenetet hozta Jézusnak nem sokkal halála előtt. Ez Mária volt, ahogy János evangélista megnevezi őt. Lázár testvére és Mártának a testvére, az a bizonyos asszony, aki drága kenettel keni meg Jézus testét, utalva az ő közelgő halálára és az ő megváltására. Mária cselekedetében az a nagyvonalú hit ábrázolódik ki és rajzolódik ki, ami nem sokkal később az első keresztény gyülekezet tagjai között. Ez a hit képes mindent odaadni annak, akitől mindent kapott. Nem mérlegel azon, hogy ez sok vagy kevés. Mária is így érkezik a rendkívül drága balzsammal. Nem gondolkodik el azon, hogy ebből későbbre is lehetne hagyni, félre is lehetne tenni, esetleg másoknak is lehetne juttatni belőle. Számára mi sem természetesebb, mint hogy annak adja, akitől mindent kapott. Mert így élte meg életének a nagyszerű csodáit, a Jézussal való találkozásokat, hogy ő mindent az élet urától kapott. És az is elmondható erről a nagy vonalú hitről, hogy ez a bizonyos hit a bántásra nem bántással válaszol, és a kritikára nem kritikával, mert alázattal látja meg, hogy nagyon sok bocsátatott meg neki, nagyon súlyos terhektől szabadulhatott meg Isten kegyelméből és szeretetéből. Ezért a legtermészetesebb dolog, hogy ő is megbocsát másoknak. És ezt a nagyvonalú hitet nem lehet megfélemlíteni, mert tisztában van azzal, hogy a senki el nem veheti tőle, ami számára igazán fontos. Így merték vállalni az első keresztjének, akár a mártír halált is, mert hitték, hogy csak azt lehet elvenni az embertől, amit ez a világ adhat, e földi világ nyújthat, a senki el nem veheti, amit Krisztus kínál. Máté és Márk akkor sem nevesít, amikor Mária cselekedetének a bírálóiról ír. Máté azt írja, hogy a tanítványok körében születik meg ez a nem tetszés. Márk egyeseknek nevezi őket. Talán szégyenletesnek találta az evangélium írója, hogy éppen a tanítványok körében született meg ez a bizonyos kritika és Máriával szembeni fellépés. Másrészt pedig utal arra, hogy nem széles körről van szó, hanem csak egyesekről, némelyekről, akik ezt így módon felvetették. János evangélista bizonyosan szemtanúja volt ennek a bizonyos eseménynek, ennek a vacsorának és ennek a megkenetésnek, és évtizedek távlatából is jól emlékszik. És világosan leírja, a kritika és elmarasztalás egyetlen értelmi szerzője nem más, mint az az iskáriótes Júdás, aki nem sokkal később elárulta mesterét. És itt a három evangélium azt lehet mondani, hogy szinte teljes egészében egybe cseng, mert ugyan Máté és Márk nem nevezik meg név szerint, hogy kitől is származott ez a bizonyos kritika és nem tetszés, de az első két evangéliumban, a betániai vacsora és megkenetés után közvetlenül az a történet következik, hogy Júdás elárulja mesterét. Ami pedig arra utal, hogy mindaz, ami ezen a vacsorán történt, Júdás számára, iskáriótes Júdás számára feldolgozhatatlan volt. Valami olyan esemény történt, és olyan érzés érte, ami azt váltotta ki benne, hogy elárulja mesterét. Júdás nem tetszése arra akar rámutatni, hogy mi volt a szokás a páska ünnepek közelettével. A páska ünnep az ószövetségi nép életében egy rendkívüli ünnep volt, amikor Isten mérhetetlen kegyelmére emlékeztek, és érdekes dolog, hogy a mai napi ószövetségi ige és a Krónikák második könyvéből éppen arról szól, hogy miképpen ünnepelték a páskát az Egyiptomból való szabadulás emlékére. Ez olyan nagy csoda volt az ő életükben évszázadok elmúltával is, hogy oly módon is próbáltak Istennek hálát adni, hogy ilyenkor sokkal nagyobb figyelmet fordítottak a szegényekre, az elesettekre, és gyűjtöttek számukra. Iskáriótes Júdás e történet kapcsán erre akarja felhívni a figyelmet. Miért nem figyelnek a szegényekre? Arra akarja felhívni a figyelmet. Mi a szokás évszázadok óta ilyenkor? Mária cselekedete pedig arra mutat rá, hogy miről szól a Páska ünnepe. És nem annyira ószövetségi értelemben, hanem abban a tekintetben, ami ezután fog következni. Mert a Páska újszövetségi képe az, ami nagypénteken történt a kereszten. Júdás azt nehezményezi, micsoda pazarlás egy kétkezi munkás egy évi bérének megfelelő értékek így módon eltékozolni. Miért nem adták ezt a szegényeknek? Miért nem adták el ezt a drága kenetet? És miért nem osztották szét a szegények között, ahogyan ez szokás volt a Páska ünnepéhez közeledve? János utalása szerint Júdásról más dolgok is kiderültek, talán jóval halálát követően, például az is, hogy nem megfelelően kezelte a tanítványi körnek a pénzét, azokat az összegeket, pénzeket, amiket talán éppen a szegények megsegítésére gyűjtöttek össze, és talán ennek a nagy összegnek a felemlítésével, vagy esetleges megszerzésével azokat a korábbi cselekedeteit igyekezett volna elpalástolni, amiket korábban tett. Jézus pedig maga is rámutat Mária cselekedetének a jelentőségére és fontosságára. Mi magunk is sokszor el vagyunk foglalva azzal, hogy mit hogyan kellene csinálni ebben a világban. Mit hogyan lehetne tenni, a legjobban tenni, a leghasznosabban cselekedni. És miközben ezen gondolkodunk, aközben talán megfeledkezünk a lényegről, a legfontosabbról. És Mária cselekedete ezen a bizonyos vacsorán a lényegre, Jézus Krisztusra, és az ő közelgő megváltására mutat rá. Sokszor elgondolkodhatunk azon, hogy mit hogyan lehetne tenni, miként lehetne cselekedni. De sokkal fontosabb az, hogy megmaradjon a lényeg, és értsük azt, lássuk azt, halljuk azt, hogy miről is szól ez a lényeg. Rámutat arra ez a cselekedet, hogy mindent Krisztustól kaptunk, és ha mindent odaadunk is neki, akkor is csak azt adjuk, amit mi magunk is kaptunk. Mária cselekedete rámutat a Páska, a megváltás, a közelgő ünnep lényegére és tartalmára. Az Isten báránya magára vette a világ bűnét, hordozza a világ bűnét, és azért áldoztatott fel a kereszten, hogy megszabaduljunk elhordozhatatlan terheinktől. Tulajdonképpen szavak nélkül a Mária cselekedete azt ábrázolja ki, amit évekkel korábban keresztelő János megprófétált. Íme az Isten báránya, aki hordozza a világ bűnét. Annyi adósságot halmoztunk fel bűneink vonatkozásában az első bűneset óta, amit soha nem tudtunk volna törleszteni. Olyan ez, mint egy reménytelen adósság. Bármit teszünk is, csak egyre nagyobb lesz, és nem tudunk vele szemben mit kezdeni. Nincs rá más megoldás, mint hogy elengedjék ezt az adósságot. Krisztus a kereszten mindent megfizetett helyettünk, hogy elengedtessék az a hatalmas adósság, ami ránk nehezedett. Ezt a reménységet testesíti meg valami módon e három testvérnek a története. Lázárnak az esete, aki feltámadt a halálból, és már egészen másképpen látja az életének az előző részét is, és egészen másként áll előtte az a bizonyos út, amit még végig kell járnia. A Lázár esete vagy életlátása egészen hasonló, mint a Páli, aki a damaszkuszi úton fordult meg, és oly sokszor beszélt arról, hogy minden átértékelődött az ő életében, ami korábban történt, és minden más fénybe került a jövőt illetően. Ezt élte meg Lázár is az újjászületésében. Vagy ott van Márta, aki hálája jeléül szolgál Krisztusnak és a tanítványainak. Mert ő ebben jó, ő ezt tudja tenni, és örömmel és hálaadással szolgál, mert hiszen mindent megkapott Krisztustól, ami számára fontos. Vagy ott van Mária, aki mindent odaad, mert pontosan tudja, hogy ő is mindent kapott. És ha mindent odaad is, csak azt adta oda, amit maga is kapott. Isten szent lelke vezessen minket is ilyen hitre. Amen. Menj, édesatyánk! Hálaadással köszönjük meg az ige üzenetét, és köszönjük neked azt, hogy az igében ott van mindig a bátorítás, az útmutatás, bármennyire is csüggesztőnek tűnik az a világ, amiben élünk. És köszönjük neked azt, hogy ma is emlékeztetsz minket a te szent igéden keresztül, hogy nem vagyunk magunkra hagyatva azon az úton, amin haladnunk kell a végső cél felé, mert megbocsáttattak bűneink, mert eltöröltettek vétkeink, mert levetted rólunk a hatalmas terheket, melyek reánk nehezednek. A te szent fiad, ami Urunk Jézus Krisztus megváltó szeretetért, aki a Golgotai kereszten minden adósságunkért, minden tekintetben megfizetett. Így hát terhektől és bűnöktől megszabadulva járhatjuk azt az utat, amely egyenesen te hozzád vezet. De mellettünk vagy a te szent lelked által is, ezért könyörgünk hozzád a te szent lelked által, segíts minket abban, hogy olyan életet élhessünk, amely másként tud tekinteni múltra és jövendőre. Olyan életet tudjunk élni ebben a földi világban, amely örömmel és hálaadással szolgál te neked, mert mindent tőled kaptunk. És olyan életet tudjunk élni, amely kész és képes odaadni mindent, mert hiszen mindent megkapott, amely élet kész és képes megbocsátani másoknak, mert hiszen nekünk is megbocsátottál. Így könyörgünk hozzád, atyánk, ezért a gyülekezetért, e gyülekezetnek jelenért és jövendőért, de könyörgünk hozzád, atyánk, azokért is, akik testi-lelki terhek között vívódnak, legyen szó betegségről, egyedüllétről, gyászról, vagy bármilyen testi-lelki terhekről, ínségekről. Kegyelmes Istenünk, így könyörgünk hozzád. Hallgasd meg a mi imádságunkat szeretett fiadért, Jézus Krisztusért, a mi Urunkért, kinek legyen dicsőség most és örökkön örökké. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország és a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezek után pedig a mi Urunknak, az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Istennek szeretete és a Szentléleknek közössége legyen és maradjon ti veletek. Amen.